Provokatőr.
Nagy örömmel köszöntök mindenkit, ez ismét a Provokatőr, a tegnapi felállással támadunk ma is. Szerencsére vendégeinket nem ijesztettük el, hanem visszatértek a mai nap is. Sápi Márton, szia! És Gulyás Balázs, szia! Sziasztok!
Sziasztok!
És köszönjük, hogy itt lehetünk.
Hallgatókat nézünk.
Ez ilyen Gulyás Mártonos beköszönés lett, arra lettem figyelme. Szia! Szia! Nem, szervusz, bocsánat, szervusz, szervusz.
És ugye megkérdezett, hogy mi az ősélményünk a kétfarkú kutyapárttal?
Mit szeretnél? Oké, foglalkozunk a kétfarkú kutyapárttal, ha már így bedobtad ezt a témát, és akkor az az én állításom, amit most fogok kitalálni, de ezt nagyon sok helyütt olvasom, hogy a kutyapárt elszívja a Tisza szavazatait, és akadályozza a rendszerváltás lehetőségét. Tadám, parancsoljatok!
Hát én pont az aktuális Magyar Hangban írtam a kutyapártról egy publicisztikát, amiben, mint ott is kifejtem, úgyhogy itt sem kell titkolnom, tulajdonképpen én egy csalódott kutyapárti szavazó vagyok. Én nem tudtam az előző választáson arra a listára szavazni, amit az ellenzék felállított tekintettel arra, hogy Gyurcsány Ferenc egy előkelő 8. helyet foglalt el azon a listán, úgyhogy én arra nem vitt rá lélek, hogy behúzzam az X-et, még akkor sem, hogyha egyébként szerintem a magyar politika egyik legbecsületesebbje, Márki-Zay Péter vezette ezt a listát. Ennek ellenére nem tudtam rájuk szavazni, ezért egy menekülő utat, egy egér utat kerestem saját magamnak, így jutottam el a kutyákhoz. De szerintem a kutyapárt beteljesítette a történelmi küldetését, hogy ilyen nagy szavakat használjunk.
Kinevettük magunkat.
Elég volt a nevetésből, és most van tét. Ugye ez a szőrös nagy valami, ami így belelóg az arcunkba, ezt hívják tétnek. És most, hogy itt van ez a tét, most nem kellene elviccelni ezt a választást. Most van jelentősége annak, hogy mindenki egyfelé szavazzon és egy listára szavazzon. Azt már csak rémálmaimban jön elő, hogy mi lett volna 2022-ben, hogyha akkor is lett volna ez a szőrös valami, ami belelóg az arcunkba, és akkor is egyfelé kellett volna szavazni. Hála Istennek ez a dilemma az akkor nem jelent meg. Úgyhogy szerintem a kutyapárt beteljesítette a történelmi küldetését, és úgy látom, hogy ahogy tegnap is idéztük a ajánlásgyűjtés állását, hát ezt sokan így gondolják, vagy sokan felismerték, mert nagyon úgy néz ki, hogy nem jön össze nekik a 71 egyéni körzet, ami az országos lista állításhoz szükséges.
Uh-huh. Én azt gondolom, hogy érthető az, hogy 2022-ben miért szavaztak emberek a kutyapártra. Én ezzel megértő tudok lenni, és azt gondolom, hogy most is védhető volt egy darabig az az álláspont, hogy szüksége lehetne egy megalakuló Tisza kormánynak egy koalíciós partnerre annak érdekében, hogy mondjuk ne alakuljon ki újra egy politikai erőnek egy ilyen szintű egyeduralma, mint amilyen a Fidesznek kialakult, de ez a hajó az nagyon régen elment szerintem. Tehát azt a fajta kormányzó képességet, vagy azt a fajta ilyen jó, stabil, koalíciós partneri képességet, vagy ahogy annak idején ugye az SZDSZ fogalmazott, hogy az élő lelkiismeret szerepét, hogy erre ők alkalmasak lennének, ezt nem sikerült bizonyítani. Ezt a 12. kerületben Kovács Gergőnek, ahol ugye sikerült ugye megszerezni a hatalmat, ezt nem sikerült bizonyítani. És azt gondolom, hogy nagyon látható, akár csak az online térben, hogy mennyire nem jól rezonálnak a választópolgárok a kutyapártnak a különböző akcióira. És persze nyugodtan mondhatnák erre a kutyapártos aktivisták vagy influencerek, hogy hát ez nyilván mondjuk azért a kommentekből ilyen következtetéseket levonni az még korai, hiszen ugye lehet ezeket a kommentelőket központilag irányítani, oda lehet küldeni a tiszás kommentelőket, és akkor majd azok így ilyen módon befolyásolják a közhangulatot. De hát az is látszik, hogy amivel próbálkoznak korábban akciók, azoknak nincsen olyan nagy sikere, a poénjaikon nem igazán nevetnek az emberek.
Sőt, fordítva sülnek el, mint ez a WC-kefés
akció. Igen, az kifejezetten borzalmasan ízléstelenre sikerült. Szóval hogy egyszerűen nem rezeg együtt szerintem a magyar társadalom jelenleg a kétfarkú kutyapárttal, és ez lehet, hogy nem saját gondolat, mert most azon gondolkozom, hogy ezt kimondta, de talán onnan tudod, hogy rossz térfélem vagy, amikor egyetértesz Dobrev Klárával, meg egyetértesz a DK-val a tekintetben, hogy mi a helyzet a kispártokkal, úgy, hogy egyébként Dobrev Klára még a néhány évvel ezelőtt, ugye, amikor még Magyar Péter feltűnt volna a színen azelőtt, ő már nagyon harciasan amellett érvelt, hogy mindenhol egy az egyben kell ugye felállni a Fidesz ellen, és hogy a DK a legerősebb ellenzéki pártát, akkor mindenki lépjen vissza a DK javára. De ez csak nagyon harcosan képviselte Dobrev Klára.
Ez csak az bizonyítja, hogy a DK egy marxista párt, mert ők is vallják azt a marxi alapelvet, hogy a lét határozza meg a tudatot.
Ezt most fejtsd ki, most már ezt akkor fejtsd ki.
Hát, hogy az álláspont, az üléspontot, ugye ennek ez a gyengébb verziója, tehát, hogy ahol és amilyen pozícióban vagyok, éppen úgy alakítom az álláspontomat különböző kérdésekről.
Oké, világos.
Az a DK-nál nagyon hamar belátták, hogy ebből nem lesz. Nem, hogy rendszerváltás, kormányváltás sem. Elérték azt a bizonyos plafont, és onnantól kezdve pedig nem volt más dolguk, mint hogy az ellenzéki térfélen alakítsák ki azt, amit a Fidesz egyébként országosan próbált, hogy mindenkit ledarálni, és hogy ők domináljanak. Ellenzéki előválasztás is volt, amit láttuk, hogy nem sikerült túlzottan demokratikusra, főként a DK-nak köszönhetően. Aztán miután ugye Márki-Zay Pétert, akkor a közelről átélhetted ezt, Márki-Zay Péter ott végül is megnyerte azt a bizonyos előválasztást, utána a DK pedig elég látványosan kivonult, illetve hát passzívvá változott. Én a kutyapárt mellett és ellenében is tudok megfogalmazni ezt, azt kezdem a negatívval az ő szempontjukból. A kutyák szerintem ott rontották el, hogy elkezdték magukat oda dörgölni a Tiszához. Tehát ha egy párt azt mondja, hogy itt vagyunk mi, és szavazzatok ránk, és mi egyediek vagyunk, és mi nem vagyunk azok, mondjuk nem vagyunk Tisza, és nem vagyunk Orbán Viktor, akkor elvárnám, hogy ezt az egyenlő távolságot betartsák, és közöljék velem, hogy mi a bajuk Magyar Péterrel, és mi a bajuk Orbán Viktorral. De ha már a kezdet-kezdetén Csoki nevű influencer megjelenik különböző platformokon, és arról beszél, hogy egyébként rendszerváltás kell, és ehhez a legnagyobb esélye Magyar Péternek van, akkor én joggal teszem fel a kérdést, akár kutyapárti szavazóként sosem voltam az, hogy amúgy te akkor most miben vagy más, mint a kutyák? Tehát ez ott nem volt tisztázva, én azt gondolom, a párt kommunikációján belül, hogy akkor most Csokinak miről is kéne beszélni, és hogy kéne beszélni, de lehet, hogy volt, csak ez az említett influencernek nem nagyon sikerült.
Hát öt karakteres valamit kellett volna mondani. Azt kellett volna mondani, hogy mi melegházasságot akarunk, mi marihuána legalizálást akarunk, mi ezt akarunk, ezt a Tisza párt nem mondja.
És várjál a lényeget, hogy mi nem akarjuk Magyar Pétert, hanem mi azt akarjuk, hogy a kutyákban bízzatok, mert mi tudjuk elhozni azt a Magyarországot. De ha azt mondja, hogy egyébként mi ugyanazt akarjuk, mint ők, de azért léci-léci szavazzatok ránk, hát ott valaki bemegy a választ a fülkében, majd léci-lécire fogja azt mondani, tényleg mi a különbség? Várjunk csak. De hát ők is azt mondják, hogy egyéniben, meg a listán, és a listán rájuk, egyéniben meg ne. What? Szóval mindegy. Ez szerintem nagyon félrement. Ha a rendszer egyébként marad egyfordulós, tehát ilyen tömbösödő, akkor a kispártoknak a visszalépés az lényegében egy öngyilkosság. Tehát ha valaki törli magát a szavazólapról, azt tudjuk, hogy örökre el fog tűnni a süllyesztőben. Miután a top 50 probléma között nincsen jelenleg Magyar Péternek, hogy a választási rendszert megreformálja, így én azt gondolom, hogy ezek a kispártok sokkal tudatosabban kellene, hogy döntsenek a saját jövőjükről, és gondolhatnának arra egyébként, hogy hogyan pisilik körbe elnézést a saját területüket. Mondom, ezt nem tették meg a kutyák. A másik az viszont a Tisza párt kritikája. A Tisza párt kezdet-kezdetétől arról beszélt, hogy legyen választás végre Magyarországon. Legyen alternatíva Magyarországon. Ne csak ezek az Óbel oldaliak, és ne csak az Orbán rendszer, hanem jöjjön egy tényleg, egy igazi, egy jobb oldalról jövő, de egy olyan, amely mégiscsak a mostani rendszer ellenében képes magát karakteresen megfogalmazni. Ehhez képest, tehát ez egy demokratikus gondolat volt az ő részükről. Ehhez képest most az ellenzéki térfélen nagyon hasonlóan működnek szerintem, vagy legalábbis hasonló az elvárás a tiszás kommentelőktől, szavazóktól, mint a DK-tól volt sokáig, hogy mindenki álljon be mögénk. Mindenki álljon be mögénk, és mindenki takarodjon ki a kis pártok mögül. Ez számomra legkevésbé sem demokratikus. A szavazat elszívás az pedig egy olyan felháborító kifejezés, amit én több helyütt olvastam, tehát azok a szavazatok még nem a Tiszáé. Nem a Tiszáé. Ha ezeket így kezeljük, hogy a Tiszától ellopják a kis pártok ezeket a szavazatokat, akkor megint csak ott tartunk, hogy igazából Rogán Antal országlásával mi is a probléma, ha az ellenzéki térfélen úgy kezeljük ezt, hogy egy ilyen egypártos tömböt de akarunk
kialakítani? Szerintem nem az a baj, hogy a Tiszától lopják el ezeket. Szerintem a lopás egyébként nyilván egy
erős kifejezés.
Túl erős kifejezés. Nem az a kérdés, hogy a Tiszától lopják el ezeket a szavazatokat, hanem hogy a kormányváltástól, meg a rendszerváltástól, meg az ország normális nyugati pályára tételétől veszik el. Én sem értek ezzel egyet, hogy tehát legyen annyi esze a választópolgárnak, hogy akkor, hogyha azt szeretné, hogy rendszerváltás legyen, akkor szavazzon arra a legnagyobb ellenzéki pártra, amelyik. De ezzel együtt van a pártoknak is felelőssége, meg a pártvezetőknek is felelőssége, akik jobban átlátják a választási rendszert, átlátják jobban az imént említett nagyszőrös tétet, meg egyáltalán, hogy milyen döntésből mi következik. És azért a fölött sokan, sőt, szerintem nagyjából mindenki átcsúszott, hogy volt egy körülbelül egy hónapja, másfél hónapja egy posztja Magyar Péternek, amikor felszólította a kispártokat, hogy ne akadályozzák a rendszerváltást, stb. És annak a posztnak az utolsó bekezdésében benne volt, hogy új választási törvényt fogunk készíteni, ha megnyerjük a választást, ezeknek a visszalépő pártoknak a bevonásával. Ez egy korrekt ajánlat szerintem. Én egyébként nagyjából egy-másfél évvel ezelőtt megkérdeztem Magyar Pétertől, hogy lesz-e ilyen ajánlat, akkor azt mondta, hogy semmi ilyen ajánlat nem lesz a kis pártok felé. Most úgy látszik, hogy eljutott ide, hogy mégis lesz.
És hisznek-e neki ez a kérdés?
Mármint Magyar Péternek a kis pártok? Én nagyobb garanciát adnék, de nem vagyok Magyar Péter, nem ülök abban a székben, lehet, hogy ő úgy látta, hogy ennél nagyobb garanciára, mint hogy ő ezt kiírja egy Facebook posztban, nincs szükség.
Én ezt hiányolom Magyar Péternél, én azt gondolom, hogy egy választási törvényt, egy média törvényt, egy alkotmányozó törvényt, igenis megírhatott volna előre, ami aztán számon kérhető rajta.
És vagy nem megírhatott volna ezekkel a pártokkal közösen, nem?
Igen. Hogyha jó, én hatalomra
mondjuk,
kerülök,
mondjuk akkor meg ugye abban a csapdában, ugye neki mindig lavíroznia kell a két part között, akkor meg abban a csapdában esik, hogy akkor együttműködik a, nem tudom, MSZP-vel, meg a kutyákkal, meg mit tudom, és akkor kormány, és akkor ráütik az óellenzéki pecsétet a homlokára. És szerintem az is egy fontos, amit te vetett föl, hogy megfelelő koalíciós partnertként néze ki a kutyapárt. Tehát olyan potens pártnak néze ki, amelyik egy kormányzásba felelősen részt tud-e venni. És itt jön be a 12. kerület, mint mintakerület, vagy mint a kormányzás, hogy vajon olyan teljesítményt nyújt-e ott Kovács Gergely, ezt láthattuk, hogy milyen teljesítmény, vagy legalábbis mit kommunikál róla Benyó Rita műsorában, ami mondjuk predesztinálja arra, hogy ő egy komolyan vehető koalíciós partner legyen.
De hogy mondjuk korrekt legyek, egyébként a 9. keletben meg a Suzi meg egy komolyan vehető koalíciós partnernek tűnik.
Komolyan?
Én úgy gondolom, én úgy látom.
Én nem tudom, azt nem, kevésbé ismerem, mint a 12.
keletben. Én úgy látom, szóval, hogy de az jelenlegi helyzetében a kutyapártnak az, hogy a Gergő viselkedett abban az interjúban, hogy feldobta a kezét, és azt mondta, hogy hát én még a programunkat sem olvastam el. Persze, oké, okay, kiolvas pártprogramokat, oké, okay,
hát
ezt értem. De mondjuk
például.
A pártelnök. Azért az esetleg elolvashatta volna, ha egy picikét is a kormányzó képesség látszatát akarja kelteni. Szerintem a Gergő is pontosan érzi azt, amit mindenki lát kívülről, hogy ez egy nagyon népszerűtlen mozgása most a kutyapártnak, és ő ezt nem meri felvállalni. Tehát ő nem egész egyszerűen a polgármesteri székből nem akar beleállni ebbe a...
De nem döntésnek is ez a következménye, hogy az emberek nem veszik komolyan.
Igen, de szerintem most álnaívak vagyunk ilyen szempontból, mert az, hogy elvárjuk így a Magyar Pétertől, hogy akkor ő ellenzéki kerekasztal tartson, ennyire fölényes előnnyel a pici pártokkal, és akkor a kutyákkal üljön le, de akkor a Momentummal is üljön le, vagy
Kovács
a MSZP-vel már ne üljön le.
Hadd védjen meg ebben a helyzetben, mert olyan arcélt kell itt villantani a kutyapártnak, ami egyébként mindvégig jellemző jellemző volt rájuk, mínusz egyébként a humorosság, tehát nagyon sokat akciójuk az nyilván a humoron alapult, de alapvetően ők az őszintességben, a korrupciómentességben és a szociális ügyekben hisznek. És ezt mondta abban az interjúban is Kovács Gergely, hogy mi a francnak is olvasnám el egyébként ezt a programot. Pontosan tudom, hogy mi van benne, nem ez a lényeg, hanem minket már ismernek a saját szavazóihoz.
Nem mondta azt, hogy pontosan tudom, hogy mi van benne. Azt mondta, hogy fogalma sincs, hogy mi van benne.
És az, hogy őket ismerik a szavazók, az egy dolog, de az, amit gondoltunk, vagy bíztunk, ezt a 12. kerületi tevékenysége nem támasztja alá.
Posztjából indulok ki. Szerintem, hogy nagyjából a kettő egyébként ugyanazt jelenti. Én nem ragadnék ezen, hogy olvasta vagy nem olvasta. Pont azt mutatja, azt magyarázza a kutyapártos szavazóknak, hogy tök mindegy, hogy mit írunk bele. Ti is tudjátok. Mi, amit kínálunk, az ez. Az más kérdés, hogy ez még mindig kísértetiesen hasonlít ahhoz, amit egyébként Tamás, Magyar Péter is kínál.
De el se tudta mondani, hogy mit kínálna.
A DK szerintetek miért állt el ennyire keményen abba, hogy a határon túli magyarokkal szemben
határozza meg. Mert valami arcélt akar mutatni.
Igen, mert olyasmit akar mutatni, mint senki akar. Más.
Igen, de akkor ezt kellett volna a kutyapártnak is csinálni,
de,
nyilván szerintem elfogadhatatlan.
Meg ettől valaki, ettől laza.
De nem, ezen a ponton szerintem ez nem lazaság, és szerintem ezen a ponton az hogy a DK már megint rátámad a külhoni magyarokra, szerintem ez számomra visszataszító,
de egyébként
politikai logikát legalább értem mögötte.
Ez nagyon régóta benne van az ő programjukban.
De a kutyapártnál azt gondolom, hogy ez egy óriási probléma, hogy nem tudnak arcélt mutatni, nem tudnak semmit felmutatni, hogy miért szavazzatok ránk, hanem azt mondják, hogy ja, amúgy szavazzatok a Tiszára, de egy kicsit ránk is szavazzatok, és nem mondják ki azt, hogy próbálnak őszinték lenni, hogy ők elismerik, hogy a Tisza pártnak van esélye, de azt nem merik kimondani, hogy nekünk azért kell az a 2-3%, hogy utána megkapjuk ezt a több százmillió forintos éves állami támogatást, amiből egyébként tényleg jó ügyeket valósítanak meg, hiszen annak egy részére ugye lehet pályázni, csak mondom, az a baj, hogy a 12. kerületben Kovács Gergő sajnos nem az antikorrupció, és sajnos nem az átláthatóság, és sajnos nem a részvételiségnek az éllovasa, vagy a felkent papja lett itt az elmúlt másfél évben, vagy mikor volt ez a választás,
akkor,
már nem is tudom.
Igen, másfél.
Hát szóval... nem tudom, nekem nem úgy tűnik. Megközelítőleg nem vagyok egyébként kutyapártos, de hozzátok képest úgy tűnik, hogy elég annak tűnök. Én azt gondolom, hogy a kutyapárt, ha saját arcot akar mutatni, egy saját, csak rá jellemző figurát, akkor ez a rendszer fölött állás. Tudod, hogy mi nem merülünk alá ebbe a politikai bulvárba és mocsokba és ezekbe az alkukba, mi ezeket nem kötjük meg, hanem mi így feldobjuk a kezünket, és akkor mindenki elmehet a francba.
Ez nagyon jó.
Ez tök jól hangzik, és ahol én egyébként ahol én csalódtam a kutyapárban, az pont ez az önkormányzati választás volt. Hogy ott érzékeltem azt, hogy már belemennek olyan, pontosan azok az alkukba, ezekkel az ellenzéki pártokkal, amitől ők mindvégig távol tartották magukat, de mindvégig, de és ez, ott bemocskolták a kezüket.
De ez a tételmondat, amit most mondtál, hogy ők fölött állnak, ez is legalább egy mondás lenne.
Rendszerelleneség.
Ez is egy mondás lenne, de nem, még ezt sem mondják, nem mondanak semmit igazából,
sőt,
arról, hogy kik
mondják,
ők, mik ők,
sőt,
miért.
Azt mondják, hogy hát ez milyen abszurd elképzelés megmondani egy demokráciában egy pártnak, hogy elinduljon a választáson, vagy sem. Jó napot kívánok. Demokrácia van? Ja, hogy ti azt mondjátok, hogy ez egy teljesen valid
rendszer?
Jó,
ez egy örök dilemma, ezt a Hatházival is eljátszottuk, aki mindig azt mondja, hogy már csak az utcán lehet, és a parlamentben nem, de a mandátumát ugye fölveszi, alaptörvényre felesküdik a végén. Aztán mégis megjelen, és közben meg mellőle hullanak ki a különböző képviselők, akik lemondanak azokról a juttatásokról, de Hatházi Ákos kitart, csak azért, hogy elmondhassa, hogy egyébként ennek a parlamenti működésnek semmi értelme, és nincs demokrácia Magyarországon.
Igen, csak Hatházit ez azért nem örölte fel, mert szerintem az ő követői még azt gondolják, hogy még így is nagyon hasznos az, amit ő csinál, és ilyen szempontból kvázi elnézik neki ezt, hogy felveszi
jó,
ezeket
de ha
a pénzeket.
Mindent,
a kutyapártnak
ha mindig
jelenleg nem nézi el a társadalom.
Tudod, ha mindig kompromisszumokat kötünk, és mindig találunk valami kifogást, hogy ez azért hasznos mégis hogy, akkor igazából megértjük a fideszesek gondolkodását, a propagandisták gondolkodását, hogy ők miért csinálják azt, hogy igen, akár egy hamisított bizonyíték, most nem utalok senki, hamisított bizonyítékot is kihoznak, vagy éppen egy védhetetlen ügyben is odaállnak egy adott politikus vagy egy állítás mellé, mert azt mondják, hogy hát a nagyobb jóért. Ha ez egyik oldalon megvan, akkor ott van a másik oldalon, innen folytatjuk, innen folytatjuk. Folytatjuk a provokatőrt, és úgy döntöttünk, hogy a kutyákat hagyjuk most már békében, úgy, ahogy vannak. Orbán Viktor, olyan keveset beszélünk róla, meg foglalkozunk ezzel a remek államférfival, úgyhogy idéznék is tőle. Orbán Viktor azt mondja, hogy az értelmiséget elvesztették, és a Fidesz a melósok pártja lett, a provokatív állításon pedig hú, mennyire igaza van.
Hát, hogy lehet?
Ezt oda csaptam.
Én ezt nem értem, hogy néppártként hogy lehet ilyet mondani, hogy hogy? Tehát ez milyen szintű beismerése annak, hogy mennyire gatyán állhatnak ahhoz képest, ahogy szeretnének. Szerintem ez...
Hát meg hogy milyen hülyeségeket beszél a miniszterelnök, már bocsánat. Hát ugye ugyanezzel párhuzamosan azt mondja, hogy a falvak, hogy ők már csak a falvakban erősek. Hogy jön ez a melósokhoz? Vannak a falvakban ipari központok, ahol melósok dolgoznak, és ez az ő metszetük, a falusi ipari központokban dolgozó emberek? Micsoda
de
hülyeség?
De farmokon, mezőgazdasági hát központokban.
De azok nem melósok.
De egy gyárba, a környező falvakból járnak dolgozni az emberek.
De a melósok szerintem ő így kezeli. Aki
ja, hogy
8
úgy
órában...
Ja, tudod, hogy ő minden.
Az értelmiség meg tudod, mint mi, hogy így beszélünk a semmibe. Igen, vagy szemüveg nélkül csináljuk.
És akkor a fideszes töri tanár, nem tudom, a kisvárosba, akkor az most hagyja ezt az egészet? Tehát akkor most menjen el szavazni? Vagy akkor most kizárva érzi
de,
magát?
De csak nem a Fideszre szavazom. Nem. Miért nem mehetne el?
Nem ebben a stúdióban, de itt nagyon közel fönt az ATV-ben olyan... Hát most már talán 6 éve is volt az a beszédem, ami után nagyon meghurcolt a kormány propaganda, mert azt mondtam egyébként egy felmérés alapján, tehát nem saját okos kútfőből, hogy a Fidesz elvesztette az értelmiséget, hogy a Fidesz vidéken a viszonylag iskolázatlan rétegekben és az idősek körében népszerű, és ezeknek a rétegeknek a pártja lett, és hetekig folyta, hogy én a vidékieket, vidékiként, én utálom a vidékieket, meg a nyugdíjasokat, lenézem, és a többi. De most, ha jól értem, akkor 6 év után, vagy nem tudom, 7 év után Orbán Viktor is eljutott ide, hogy akkor alátámasztja azt, amit itt pár emelettel fölöttünk mondtam. Uh-huh. Ha jól értem, hogy miről beszél. Egyébként meg a miniszterelnök, tehát azt én sem értem, hogy miért nem lőnek mindenkire, miért nincs mindenkinek ajánlata, ha már ők egy néppárt, miért nincs a vidéki kisváros töri tanárának egy ajánlata a Fidesznek. Tehát, hogy ennyire rosszul állnak, vélhetőleg, a saját számaik szerint is, amit ugye ugyanebben a beszédben mondta Orbán Viktor, hogy már ő se hiszi el a saját számait se, hogy ennyire rosszul állhatnak, hogy csak és kizárólag a legszűkebb, legkisebb halmazra kell lőniük, hogy legalább azt megtartsák? Ez lehet ennek az oka?
Én nem látok ebben semmi újdonságot, amit itt elmondott. Tehát ez a mennyiség versus minőség játék, amit ő itt csinál, és amit te 6 éve fölismertél itt az ATV stúdióban mellettünk, az valóban látszódott már. Én azt gondolom, hogy elindultak valahonnan. Tehát eredetileg a Fiatal Értelmiség pártja volt, ugye mondjuk 1990-től mondjuk 2010-ig. Liberális, majd polgári konzervatív. És a baloldalé volt a munkásosztály. És ez egy globális jelenség lett, hogy kiüresedett a baloldal, elkezdtek olyan progresszív témákkal foglalkozni, hogy közben ezeket a melósokat, a munkásosztályt magukra hagyták. Most értsen mindenki azt a munkásosztály alatt, amit érteni lehet. Magyarországon egyébként tök más, mint mondjuk Nyugat-Európában. És a jobboldali pártok vették ezt észre abban a pillanatban, és össze tudták kötni például a migrációs válsággal. Hogy jönnek a migránsok, ugye, és elveszik a melónkat. Uh-huh. Emlékezhetünk erre a kampányra a Fidesz részéről. Már ott megtörtént ez a váltás. Nézzük meg a kultúrában, mit csinált a Fidesz. Hát Tamás Gáspár Miklóst hányan tudják befogadni, Isten nyugosztalja, és mondjuk egy Győzikét hány emberhez juthat el. Tehát ez az influencer kultúrához, ez a trumpizálódáshoz, ezek a populista, jobboldali politikusok elkezdtek alkalmazkodni.
Jó, de
Trump
Orbán
is azt
Viktor...
mondta, hogy a távoli elvont gőgös elit az értelmiség, a melós pedig a valódi nép. Ő, mint milliárdos, így lett egyébként az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Ezt átvette Orbán Viktor, de nem csak ő, hanem mondom, a jobboldali populisták közül csomóan. Nagyon rázad a fejed.
Azért, mert míg Trumpnál ez egy tudatos koncepció része volt, hogy ő erre a közegre fog lőni, a Fidesznek ez maradt. Tehát a Jankovics Marceltől, meg a Makovec Imrétől micsoda romlás az, hogy egy Jaber meg Győzike, meg nem tudom még milyen pereputy képezi a Fidesz, ez a polgári konzervatív Fidesznek a holdudvar, de ezek tudod, az emberek.
De tudod miért? De tudod miért? Meg közben bejött a social media.
Nem, azért, mert ezek mondom, maradtak, ezek az emberek maradtak, mert a Fidesz annyira primitíven kezdett el kommunikálni körülbelül 2014-től, hogy egyszerűen ezek az emberek maradtak.
Ha akarta volna, megtartja ezeket az embereket. Még mindig fel tudna mutatni egy 10 olyan írót, intelligens embert ebben az országban, nem, akik Fidesz elkötelezettek,
lehet, hogy a Fidesz...
de az elérésük töredéke egy Jaberének.
De ez is
vagy egy Tóth Gabinak.
De ez Tóth Gabinak milyen elérése van, hagyjuk már. Nem, ezek az emberek maradtak. A primitív politikához primitív emberek kellenek. Egy Jankovics Marcel, Isten nyugosztalja, egyébként egészen, csak lábjegyzetként mondom, és nem is fejtem ki, egészen gyalázatos volt, amit a temetésén Orbán Viktor előadott. Én ott voltam, Jankovics Marcel temetésén, nagy tisztelője vagyok. Egészen gyalázatos, amit ott előadott Orbán Viktor, mint a nekrológnak a felolvasója. Lábjegyzet vége, aki akarja, nézzen utána. Ezek az emberek maradtak. Egy Jankovics Marcel, most nem róla van szó, mert már nem él, de egy ilyen típusú figura már még akkor is, hogyha még esetleg odaszavaz, már nem fog kiállni a Fidesz mellett, mert nem fog egy Jaber meg egy Győzike mellé beállni harmadiknak vagy negyediknek kiállni a Fidesz mellé. Rettentő ciki ma fideszesnek lenni, és ezek a rétegek, ahova nem ér az, hogy ez mennyire kínos, a Jaber réteg, meg a Győzike réteg, azok maradtak, és azok és aztán persze eszkalálják ezt, mert azokhoz próbálnak most már csak szólni. Tehát ez részben annyiban igazat adok, és visszavonom a fejingatást, Tamást, hogy egy idő után persze eszkalálják ezt a helyzetet.
Így van, ezt nem lehet csak az influencer jelenséggel magyarázni, hanem tényleg, hogyha megnézzük azt, hogy amikor volt 2002-ben a két forduló között az első nagy Fidesz gyűlés, ugye a Kossuth téren, az a bizonyos, ugye, ahol ugye 2 millióan voltak Rákai Fülöp szerint, akkor ugye utána másnap a Magyar Nemzet lehozta azok névsorát, akik a színpadon ültek Orbán Viktor mögött.
Fú, és micsoda romlás gyerekek.
És ugye az volt az első ilyen politikai innováció Magyarországon, hogy nem a fideszes vezérkar, vagy nem tudom, aktivisták, vagy a fidelitásosok ültek be Orbán Viktor mögé, mint most nem pejoratívan mondom, hogy díszletelem, de mégiscsak, hanem hogy az értelmiség, és ezek a nevek, amiket mondtál. És még akár 4 évvel ezelőtt is, ha csak visszagondolok, hogy mondjuk egy Esztergályos Cecília, vagy Kovács Ákos még nyíltan, akár adott esetben kampányolt a Fidesz mellett, őket már nem látjuk, mert ő nem fog odállni a Jaber mellé. Ez egészen látszik, és én nem értem,
hogy... A digitális térben odaállnak mellük. Nyilván közvetlenül nem jelennek meg ott mellette.
Egyáltalán nem.
Figyelj, azért egy, tehát van egy olyan hallgatási spirál a Fidesz körül, ami azért becsapós. Tehát a Fidesznek még mindig van legalább 1,5 millió szavazója. Itt bármi történik itt áprilisban, 1,5 millió, de lehet, hogy 2 milliót is elér, és ettől függetlenül a Tisza meg lehet, hogy 2,5-3. Tehát nem azt mondom, hogy ez bármiről dönthet, de akkor is ott van egy olyan tömb a Fidesz mellett, amely jelenleg a közösségi médiában kussol. Tehát az ellenzék átvette az irányítást a közösségi média felett, nem tudatosan, nem harccal, nem fegyverrel, hanem a dolgok ezek így alakulnak. Ez a rendszer elfáradt. Az elmúlt 4 évben 1 millió kritikát lehet ezzel a kormányzással kapcsolatban elmondani. Tehát a fideszesek, akik egyébként hithű fideszesek, nem befolyásolja őket az, hogy az országban hogy mennek a dolgok, mert Orbán Viktorra szavaznak le, nem az adott kormányzásra, így ők inkább kussolnak a különböző kommentfalakon, a kritika ez meg nyilvánvalóan ellenzéki oldalról teljes joggal
nem értem. Én azt nem értem, hogy ez a megszólalása Orbán Viktornak, ez mégis mit segít a Fidesznek? Mit segít? Hát korábban is az a narratíva megvolt, hogy egyébként a Budapesten a dekadens, nem tudom, gátlástalan romlott Lipsiket elvesztettük, de hogy azért a magyar vidék az még mindig velünk van, mert hogy ott az emberek a józan paraszti eszükkel pontosan látják,
az igaz,
hogy a hétköznapi problémák az igaz magyarok, de az, hogy az értelmiséget elvesztettük, hát ez kinek jó? Ez legfeljebb tudod, kinek jó? Szerintem ez a mi hazánknak jó, mert egyébként az is látszik az online térben, hogy amit a Fidesz gyárt kvázi intellektuális tartalom, mondjuk mit tudom én, a Nógrádi Gyuri bátyámmal, meg ezekkel a különböző háború szakértőkkel, szakértőkkel, akiknek most ez a Castell, meg nem tudom kik vannak még, hogy ezeket egyébként amúgy a mi hazánkosok nézik, mert amikor kiraknak egy szavazást mondjuk a YouTube közösségi felületéről, hogy egyébként te melyik pártot támogatod, akkor ezeknek a csatornáknak a mint a Patrióta, meg az Ultrahang, meg a nem tudom, ezeknek egyébként a nézőinek a nagyon nagy része az amúgy mi hazánkos. Tehát ebből legfeljebb csak az fog kisülni, hogy az a maradék fideszes értelmiség, azok a tanáremberek, azok a mérnökök, azok az orvosok, akik még valamilyen szempontból ezzel az oldallal szimpatizálnak, azok majd így átmennek a mi hazánkhoz, mert hogy onnan nincsenek kvázi kidobva.
Vagy nem mennek most el szavazni.
Vagy nem mennek el szavazni.
Szerintem túl misztifikáljuk ezt az értelmiséget. Mondom ezt úgy, hogy mind a hárman ebbe a kategóriába tartozunk, hogy próbálunk összetett gondolatokat ilyen logikai láncra fűzve továbbadni, de hogy nem ez a tömegigény. Volt egy Erik Hoffer nevű fickó, aki dokmunkásból lett filozófus, és ő mondta azt, hogy a tömegmozgalmakat nem az ész, hanem a valahová tartozás vágya mozgatja. És ez az elmozdulás az értelmiségről a tömeg irányába, és itt a tömeget, vagy illetve a munkásosztályt, a munkás réteg alatt, tehát a szakmunkások, közmunkások, és a vidék is ebbe tartozik. Orbánnak a felismerése arról szól, hogy az értelmiség vibráló, kritikus, nehezen irányítható, a munkás réteg pedig bebetonozható, és megkapják azt a biztonságérzetet a rezsicsökkentéssel, a minimálbéremeléssel, a migráció elleni védelemmel, amire ők vágynak. Ezt ő mondta ki, hogy az értelmiség spekulál, mármint Orbán, okoskodik, túl már spekulíren, neki nem agyrösztök kellenek, hanem egy voks hadsereg. Ez szintiszta politika. Tehát ő itt politikát, tömegpolitikát gyárt, alkalmazkodik a közösségi médiás világhoz, amiben mi hinni akarunk, ez a világ, a legnagyobb fájdalmam nekem is, de ez a világ már nem létezik. De ez miért? A SZDSZ-es holdudvar és értelmiségi réteg
az jobb is.
Irányítja az ott. De ez nem. És Orbán Viktor azt mondta, hogy köszönöm szépen, én ezzel szakítok. Csak még egy példa. Donald Trump, amikor Hillary Clintonnal meccselt most egy lassan egy évtizede, Clinton ott követte el azt a nagy hibát, amikor szánalmasnak nevezte a Trump szavazóit. És Trump akkor rájött erre, hogy ez egy lehetőség, és kitüntetésként tűzte a saját öltönyére, zakójára. És Orbán most ugyanezt csinálja. Ha az elit bunkónak és műveletlennek látja a Fidesz szavazót, akkor Orbán Viktor azt mondja, hogy igen, mi vagyunk a melósok, és büszkék vagyunk rá. Nekem volt beszélgetésem önkényes mérvadóban egy tanáremberrel, aki azt mondta, hogy szerinte nincs olyan Fidesz szavazó az országban, aki meggyőződésből logikai észérvek alapján szavazna a Fideszre. Hanem az ő olvasatában, és ezt nyugodtan mondhatom, nagyon sok ilyen értelmiségi van, úgy gondolkodnak tényleg a Fidesz szavazókról, mint vagy agyhalottak, vagy megvezetettek és birkák.
Hát ez nagyon nagy hiba, mert
ez a kiinduló pont, akkor nem látják a valóságot, leválasztanak magukról egy elég jelentős szavazó réteget, és Orbán éppen erre játszik rá. De igen? Hülyének néztek minket?
Jelenlegi ellenzék nem csinálja ezt. Ezt az ellenzék, meg még az SZDSZ időben az SZDSZ, hogy olyat is mondjunk a fiatalabb hallgatóknak, amikről fogalma sincs, hogy micsoda. Szóval akkor még csinálták. De jelenleg a Tisza párt ezt egyrészt nem csinálja. Másrészt, a másik oldalt tekintve viszont az nagyon érdekes, hogy mi a fenéért kell ezt a tömeget a Fidesz oldalán baltával megképezni. Tehát miért el lehet mondani úgy is ezt a melós dumát, hogy közben nem sértem meg az értelmiséget, vagy egyszerűen...
De a szitok szóvá vált Magyarországon, mondjuk, tudod? Így bele lehet állni.
Vagy mondjuk a középvárosi értelmiséget, és azért egy orvosnak egy kisvárosban... mondjuk egy Bicske nagyságú, mert azt például ismerem, egy Bicske nagyságú kisvárosban egy orvosnak van tekintélye, van szava, van hatása az emberekre. Ugyanígy van egy középiskolai tanárnak, ugyanígy van mit tudom én, egy kereskedőnek, aki mondjuk nem szakmunkás végzettségű, hanem mondjuk egy üzletet visz, és ehhez el kellett végezni egy főiskolát.
De arra helyben nem értelmiségként tekintenek. Az értelmiség...
Ezekre az emberekre gondolnak elitként.
Tudod, kit képez meg ellenségként és értelmiségként Orbán Viktor. Ugye a taktika az, hogy akik belátja, hogy már elveszítette, például a fiatalság, arra elkezdenek lőni. Lásd Bajer Zsolt mondjuk a fiatalok, hogy azok balhéznak. Kígyóválló. Balhéznak a koncerteken, mert hogy ők már elmentek, és belülük lehet ellenséget gyártani, ezzel a saját tábort is megerősíteni, hogy nézd meg, hogy ők nem mi vagyunk. Ugyanezt történik szerintem az értelmiségnél, és az értelmiség alatt szerintem ezek az influencereket, a jól van ez így a srácokat, önkényes mérvadó, Potyodi Edina, blabla, tehát ezek, akik a világot magyarázzák és belénk állnak. Én azt gondolom, hogy ez inkább erről szól, mint helyben a tanárember, akiről nem ez a képe ott a helyben lévőnek, hogy mindent itt túl misztifikál, meg túl magyaráz és ellenünk van.
Szerintem a választási kampány ezen pontján különös tekintettel arra, hogy állnak ilyen módon szegmentálni magadat, földarabolni magadat, ilyen ekkora társadalmi csoportokkal szembehelyezkedni. Én ezt egyébként szerencsére nem látom, ez amit te mondasz, hogy a fiatalokat ilyen szempontból tudatosan belőlük ellenségképet akartak volna képezni. Szerintem ez csak Bájer Zsoltnak meg a többi ilyen gyászuszárnak az ilyen magánakciója volt, azért próbálnak szeretettel,
gondolod,
megértéssel
fordulni. A... Vannak magánakciók, ezt tényleg is kérdezlek.
Hogyne.
Tehát Bájer Zsoltot
szerintem pont még Bájer Zsolt, szerintem pont, hogy Bájer Zsoltnak még van ilyen lehetősége, és azért azt ne felejtsd el, hogy állandóan üzenget a fiataloknak Orbán Viktor, tehát, hogy a lakásépítés, a 25 éven aluliaknak az adómentessége, stb.
Az idős rétegeknek szól.
És üzen az idős rétegeknek, hogy tessék elvinni az unokát szavazni, mert az új jövőjéről is van szó.
Hát meg azt mondja, hogy jó, hát könnyű a kormány ellen lázadni, hát Brüsszel ellen lázadni. Igen. Az igazi vagányság, tudod, amikor megfordítja egy kicsit így a baseball sapkát, és azt mondja, hogy majd én megmondom nektek, hogy ki ellen lázadjatok.
Hello, tehát fellow kids.
Igen, tehát ő próbálkozik ezzel szerintem, de tehát ez öngól. Tehát ez kicsit nekem arra emlékeztet, amit tegnap mondtál, hogy a Lázár János kampány közbeni gyenge pillanataihoz hasonlatos ez az elszólás szerintem.
Oké. Érdemes-e még Orbán Viktornak, csak egy utolsó kérdés még ezzel a témával kapcsolatban. Egyáltalán az értelmiséget visszaédesgetni magához, vagy ez most már egy ilyen soha vissza nem térő lehetőség?
Hát ez a hajó, ez elúszott.
Ez elúszott.
Még azokat is sikerül leválasztani a saját magáról, akik egyébként kulturálisan akár még kötődhetnének is a régi Fideszhez, nem a Dzsáberes Fideszhez, hanem mondjuk a Makoveces Fideszhez, vagy a Jankovics Marcelles Fideszhez.
Szerintem, ami most még valamennyire rendelkezésére áll, mint az értelmiségi rétegnek azon része, aki szerintem most már inkább Mi Hazánkos. Tehát szerintem, ha valahogy úgy alakul, hogy majd a, nem tudom, esetleg koalíciós kényszere van Orbán Viktornak Torockai Lászlóval, akkor ugye automatikusan tudjuk, bele van kódolva Orbán Viktor DNS-ébe, hogy akkor azonnal le fogja szalámizni a koalíciós partnerét, és akkor majd esetleg ezekre a Mi Hazánk szavazókra a alusisakos, hátrafelé nyilazó, tarisznyás, egyébként akár főiskolát vagy egyetemet végzett.
Ők volnának a Mi Hazánk szavazók?
Nem, én azt gondolom, hogy ez az a réteg, akit esetleg még sikerrel át tud magához csábítani Orbán Viktor, hogyha az értelmiségiekről van szó.
Oké. Utolsó blokkban pedig egy eléggé szörnyű bűncselekményről fogunk beszélni, ugyanis Szentmártonkáltán egy kolbásztöltő fesztiválon az alpolgármester Bodor András bántalmazott egy hölgyet, Bordás Pauza Grétát, nevét is tudjuk, hiszen megírták, aki ezért feljelentést tett a rendőrségen, szóváltás alakult ki kettejük között, amiben politikai nézetkülönbség is szerepet játszhatott. A történtek egy részére azonban az áldozat nem emlékszik, nagyon részeg volt, és ezt követően indult egy, hát mit is mondjak, egy elég komoly felzúdulás az értelmiség részéről is, hiszen ritkán történik ilyen nyílt testi sértés, amelyet ilyen látványosan lehet aztán lefotózni és mutogatni a közösségi médiában, és rögtön rásütötték, ráfogták erre az alpolgármesterre, hogy fideszes és a fideszesek már pedig ilyenek. De mielőtt ebbe belevágnánk, elmegyünk egy rövid szünetre. Már a helyzet is kimondottan abszurd. Szentmártonkátai kolbásztöltő fesztivál, miről életünkben nem hallottunk volna valószínűleg, a helyiek talán igen, de most, hogy így volt ez a balhé, most már az egész ország erről beszél, és lehet, hogy jövőre az egész ország el akar látogatni majd oda.
És verekedni. Hát,
és reméljük, hogy balhézni, nem. Igen.
Én tőlem ez, nekem nem volt ismeretlen, ez ugye már a nagykátai járásban van, én a Jászságból származom, de nekem voltak a településről osztálytársaim, hogy jártak oda a Lehel gimnáziumba onnan srácok, és engem fel is zaklatott ez a hír, számos aspektusa, de hát először is nyilvánvaló gyors felépülést kívánok a sértetnek, és az elkövetőnek meg a pokoltüzén való lassú perzselődést. Én azt javasolnám, hogy nőnap alkalmából, közelgő nőnap alkalmából vizsgáljuk meg, hogy ez mit üzen a magyar társadalomnak ez a történet. Tehát először is, hogy mondjuk mit üzen az alpolgármester a magyar nőknek ezzel az akciójával. Egyrészt azt üzente szerintem, hogy úgy juthatsz pozícióba, hogyha a szexuális szolgáltatást nyújtasz cserébe. Ez egy nagyon fontos üzenete volt ennek az alpolgármesternek. És hogyha ez nem tetszik, és ezt olyan felháborítónak találod, hogy mondjuk nyilvánosan is kikéred magadnak ezt az ajánlatot a Kolbász Töltő Fesztiválon, akkor úgy megvernek, hogy a szemed világát is elveszíted. Ugye ez a szemed szemért, nem? Tehát, hogyha az van, hogy az alpolgármesternek ugye a büszkeségén csorba esik, akkor mondjuk joggal veheti el ennek az asszonynak a szeme világát, és a megélhetésének a forrását, mert hogy egy gravírozóról beszélünk. Hát mennyire jogos, nem? Tehát, hogyha kiderül a Kolbásztöltő Fesztiválon, hogy az alpolgármester kolbásza a legkisebb, akkor nyugodtan addig veri azt az asszonyt, ameddig egész egyszerűen az meg nem vakul. Szerintem ez egészen érdekes tanulság a társadalom számára, meg a magyar nők számára. Ami mondjuk szintén érdekes, hogy mit üzen a helyi önkormányzat a magyar nőknek ezzel a magatartásával. Ugye az alpolgármester úr kiírta a Facebookra, hogy lemond, majd utána törölte ezt a posztot, ugye milyen bátor. Hol van egyébként a polgármesternek a közleménye? Tehát ő nyilatkozott valamit ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy mégiscsak hogy történhetett, hogy az ő alpolgármester egy ilyet elkövet? Vagy hogy az ő településén ez a Kolbásztöltő Fesztiválon megtörténik? Ő mondjuk meglátogatta ezt a sértettet? Tudunk erről valamit? Hát szerintem semmit nem tudunk. Tehát csak félve kérdezem, hogy ugye ez nem arról szól, hogy próbálják kibekkelni a választásokig szóló hátra levő időszakot, hogy nehogy rájuk égjen ez a botrány, hogy nehogy összeasszonyverőzze a Fideszt ez a kiváló alpolgármester. Csak úgy ilyenek jutnak eszembe, mint mondjuk az előző önkormányzati választáson ugye a Borkai, akivel azért még biztonságkedvér megnyerették a választást, és csak utána kellett lemondania, hiszen hát ugye már nem lehetett volna új jelöltet állítani. Ugye most ő nem indul a választáson, de hát azért a botrány az mégiscsak botrány. És egyébként mit üzen a Fidesz ezzel, hogy hallgatnak, mint a sír? Tehát hol van a női digitális polgári körök, akik ugye azért jöttek létre, hogy megvédjék a nőket? Akkor most a nőket csak akkor kell megvédeni, hogyha Magyar Péter dobálózik egy nadrág szíjjal, akkor nem kell megvédeni, amikor az alpolgármester, akit ők tettek pozícióba, és ők neveztek ki, lehet, hogy nem pártak, de akkor is hozzájuk kötődik, amikor ő úgy megver egy nőt nyilvánosság előtt egy rendezvényen, hogy az lehet, hogy elveszíti a szeme világát. Hol van Szentkirályi Alexandra, hol van Vitályos Eszter, és akkor sorolnék még élvonalbeli fideszes női politikusokat, csak nem jut egyse eszembe. De akkor nem tudom, kik vannak helyettük, Tóth Gabi, meg Muri Enikő, meg mit tudom én. Szóval, hogy ezt sem értem, hogy akkor ez egy milyen típusú üzenet. Meg hát mit üzen egyébként maga a bántalmazott asszonynak a posztja a magyar nők számára, aki egyébként jól felfogott saját érdekében, beleírta a posztba, és már előre védekezett azzal, hogy hát, hogy ő provokálta meg, hogy ő egyébként alkoholt fogyasztott, mert és... Tehát, hogy berúghatok bármennyire, és mondhatok bárkinek bármit, attól még semmi nem jogosítja fel a másik felet arra, hogy engem megverjen. Hát ez a szomorú, ez a drámai, hogy olyan a kommentkultúra, hogy vagy saját belátásából, vagy valakinek a javaslatára már előre exkluzálta magát, hogy hát, hogy én alkoholt fogyasztottam, és egyébként jól beszóltam a polgármesternek. Hát persze, hogy beszóltál, hiszen azt mondta neked, hogy majd, hogyha nem tudom, lepippantod, vagy lefekszel vele, majd akkor kaphatsz pozíciót. Hát még jó, hogy kikérte magának, és még jó, hogy felháborodott, és jól is tette, hogy példát mutatott ilyen szempontból, hogy nyilvánosság előtt pellengére állította ezt a gazembert, amiért ez így viselkedett vele. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon durva korrajz, és szerintem ezen nagyon sok aspektusán érdemes elgondolkodni. Én csak azt remélem, hogy a választások után egy olyan világra ébredünk, ahol az igazságszolgáltatás majd képes lesz egy ilyen esetet, aminek szerintem ennyi rétege van, megkülönböztetni egy sima 8 napon túlgyógyuló testi sértéstől, és én abban is bízom, hogy a magyar társadalomnak nőnap alkalmából meg más üzenete is lesz a magyar nők számára, hogy nesze itt egy virágba az meg.
Kerek volt, úgyhogy nehéz mit hozzátenni. Annyi, hogy a felvezetőben azt mondtad, hogy valahogy azt mondtad, hogy nem fideszes, hát de. Ez a csávó, ez fideszes. Ez a csávó a Skoda elvtárs nevű polgármester jelölte alpolgármesternek.
A következett 2024-es választáson független jelöltként indult.
Nem jutott be.
Egyéni képviselőként nem jutott be a testületbe. Ennek ellenére a
Fideszes vezetésű... Tehát a független karrierje ott véget ért, magyarán.
Ennek ellenére a Fideszes vezetésű településen megválasztották külső alpolgármesternek, ugye a törvények ezt lehetővé teszik, hogy ne képviselő tagja, hogy nem képviselő is tagja legyen a
Fideszes polgármester jelölése.
Igen, állta. Tehát formailag független volt. A helyi Fideszes városvezetés bizalmát élvezte, és annak részeként dolgozott egészen a lemondásáig. De nem volt Fideszes, nem volt pártag.
De az egy, és nem akit a Fideszes nem polgármester Fidesz, jelöl, de nem az a... egy Fideszes polgár, alpolgármester.
Nem.
De.
Nem. A Fideszes polgármester egy külsőst, aki lehet Tiszást, tehát a törvény lehetővé teszi, hogy egy Tiszást is beráncson alpolgármesterként.
Tehát aki magát Tiszásnak... Szerinted ez történt?
Nem, én azt mondom, hogy így kell rögzítenünk, hát újságíróként ez a dolgunk, hogy így rögzítsük, hogy miután ő maga is így hivatkozik saját magára, hogy nem vagyok fideszes, lehet, hogy ezt már a ügyből kifolyólag utóbb hát próbálja, de nem találunk olyan nyilatkozatot, ha figyelj, találsz egy olyan nyilatkozatot a balhé előttről, miután őt kinevezték alpolgármesternek, hogy ő azt mondja, hogy én fideszes vagyok, akkor egészen más a sztori. De addig ne húzzuk már rá, mert
de a Fideszes többség választotta meg a Fideszes polgármester javaslatára.
Igen, tehát.
De Fideszes.
De miért? De továbbra sem értem, hogy ez miért
akkor Fideszes. Akkor ezt bízzuk a nézők meg a hallgatók.
Tehát az nem merülhet föl,
hogy minek hogy tekintenek az, egy ilyen ember.
De várjál, az nem merülhet föl, hogy ő egy részterületnek mondjuk kiváló szakembere, és erre a Fideszes polgármesternek szükség.
Hát lehet, ez gyakorlat lenne. Magyarországon.
De emellett ő lehetséges, hogy a Fideszre szavaz. Lehet, hogy a Fidesszel szimpatizál, de mitől Fideszes alpolgármester?
Attól, hogy a Fideszes polgármester jelölte, és a Fideszes többség választotta meg Szent Mártonkártán ettől.
Ráadásul 2022-ben tömeges jelenség volt, hogy olyan választókör, vagy olyan településeken, ahol mondjuk nem állt jól a Fidesz, ott egész egyszerűen nem használták a Fidesz logót a plakátokon, nem használták a Fidesz színvilágát a plakátokon, egyébként még amúgy még az első kerületben sem használta egyébként
Bölcs most is van ilyen
a Fidesz logót, meg a Fidesz színeket a plakátokon, és elkezdtek függetlenként álcázva magukat indulni, és persze lehet, hogy és ezt el is ismerem, és az, hogy azt mondod, hogy újságíróként ezt kötelességünk rögzíteni, szerintem ez tiszteletre méltó hozzáállás, csak az a helyzet, hogy ez szerintem naív hozzáállás, vagy tehát ez nem, ezt, hogyha egy fideszes polgármester mellette alpolgármester vagy, akkor te fideszes vagy a mai Magyarországon, szerintem itt nincsenek ilyen pártokon átívelő koalíciók, vagy lehetsz még esetleg KDNP-s. De én Mi hazánkos alpolgármesterről sem tudok, de ez lehet, hogy csak az én
de független az nem hiányom. Lehetett. Tehát azzal, akkor mondhatjuk, hogy azzal vált fideszessé, hogy ő alpolgármesteri pozíciót vállal. Tehát azzal neki azt is vállalnia
nem
kellett,
azzal,
hogy én
nem
azzal, fideszes
hanem azzal,
vagyok.
Hogy a fideszes polgármester Skoda elvtárs jelölte, és a fideszes többség választotta meg.
Ezt ezzel. Mondom, de én ezt ezzel. Mondom, hogy ezzel vált azzá. De azelőtt nem volt az, mert hogy függetlenként indult, de azzal, hogy elvállalta, hogy ő alpolgármester lesz, ezzel vállalnia kell azt is, hogy ő innentől fideszesként rögzül, a híradásokban.
Az, hogy őt, most ő fideszes vagy nem fideszes, ez egy dolog, de az, hogy ő az alpolgármester jelölte is a többség, és a többség szavazta meg, amiatt szerintem már a kötelességük lenne kiállni és valamit mondani arról, hogy mit gondolnak erről az akciójáról.
De a polgármester kiállt és mondott valamit.
Nem, a képviselő, a országgyűlési képviselő Pogácsás Tibor mondta, hogy semmi közünk hozzá, és eldobta magától, mint a forró krumplit.
Akkor ennek gyorsan utána nézünk. Találtam Tibor. Egy ilyet, hogy az erőszak minden formáját elítéljük, bárki is követi el, és mielőbbi felépülést kívánt az áldozatnak a térség fideszes országgyűlési képviselője, Pogácsás Tibor.
Ja, hogy bárki követi el. Ja, hát oké.
Okay. Csak is követte, nem a bárki követte.
Nem bárki követte el, hanem az alpolgármester.
Igen.
De azért legalább jó, hogy egy ilyen elhangzott.
Hát ez a nesze semmi fog meg jól.
Hát igen, csak ugye annak a bekezdésnek a végén az van, amit te is mondasz, hogy nem is volt fideszes. Én semmi közünk hozzá, nem is, azt se tudjuk, hogy került. Valahogy bejött, aztán alpolgármester lett belőle. Úgyhogy...
Ez nyilván kínos a Fidesznek, ez nem is kérdés, mert pontosan ez történik, hogyha valaki fideszesként van a... köznyelvben, vagy éppen ott a helyiek körében is nyilvántartva, az emberi elmében, kollektív elmében, akkor onnantól elkövet bármilyen bűnt, akkor azt rögtön rá fogják olvasni, mint a rendszer bűnét. Ugye?
Hát a rendszer az is abuzál minket 16 éve, igen. Nem a rendszer, hanem egy fideszes alpolgármester most brutálisan egyébként, tehát hogyha megnézitek azokat a fotókat, akkor brutálisan megverte ezt a nőt. Nem utolsó sorban a politikai véleménye miatt, mert ez is kiderült, hogy ez a nő...
Nem mennék bele, mert én nem tudom, hogy ott mi hangzott el. Minden nővel szembeni erőszakot természetesen elítélünk. Nem tudjuk. És még a látszatát sem akarom annak kelteni, vagy hogy felmerüljön bárkiben is, hogy ez egy igazságos, jogos eljárásnak gondolom. De én nagyon remélem, hogy kideríti majd a rendőrség, miután most már ezt a nagyon részek fickót ki tudták hallgatni, hogy pontosan mi hangzott el, de nem azért, mert hogy ez bármin változtat. Ettől nem fog előbb felépülni ez a szerencsétlen nő, hanem tanulságul szolgáljon arra, hogy milyen kommunikációs helyzetek adódhatnak, mikor van az, ha mondjuk látunk egy rettentő részeg embert, akkor attól lehet, hogy jobb, ha megijedünk. És mondjuk a körülötte lévők inkább baromi gyorsan hazavisznek egy ilyen agresszív fickót, akiről mondjuk lehet, hogy kiderül mondjuk az eljárás során, hogy egyébként nem először csinált ilyet, hogy akkor nagyon gyorsan takarítsák el onnan a helyszínről, nehogy ilyesmik megtörténjenek.
Én azt gondolom, hogy...
Mert én egyébként abban nem hiszek, hogy valaki így megüt valakit, hogy az, és tudom, hogy ez feltételezés, már én vagyok szigorú, de az valószínű számára nem az első alkalom volt, hogy akár
tudjuk.
Férfira, akár nőre, de kezet emelt.
Ezt nem tudjuk, egy is éppen elég, ezt nem tudjuk, inkább az az érdekes, és engem az érdekelne ebben a sztoriban, hogy mi volt ott a többieknek a reakciója. Ezen hát a Kolbász Fesztiválon egyébként Böjtben, megjegyzem hívőként, hogy Böjt van, tehát Kolbász Fesztivált ilyenkor nem tartunk, de ez már legyen az én problémám. Szóval, hogy feltételezem, hogy nem csak ez a hölgy, meg nem csak ez a részeg állat volt ott ezen a Kolbász Fesztiválon. Hogyan reagál erre a közönség? Tehát lemerik fogni a nagyhatalmú feudális urat, az alpolgármester urat? Vagy ne talántán még akár erőszakkal is megállítani, hogy ne üssön, vágjon egy nőt. Vagy úgy reagál rá a közönség, hogy hát azért az alpolgármester már hadd verjen össze egy helyit, hát az ő településén.
Ez egy jó kérdés. Tamás, amit mondtál, hogy akkor miért olvassuk rá az egész rendszerre, hogy akkor ez is Orbán Viktor hibája.
A NER erkölcsi morájának bizonyítékaként tálalt a Molnár Áron, ami nettó vicc.
De
külön is lehetne tárgyalni.
Azért nem nettó vicc, mert hogyha egy űrlényként idejövök, és akkor egyszer csak így elkezdem vizsgálni ezt az esetet, akkor lehet, hogy elsőre viccesnek tűnik, csak ennek a rendszernek az egyik legikonikusabb szimbóluma számomra, nyilván sok mindent lehet említeni az elmúlt 16 évből, de a vakkomondor az egy nagyon emblematikus szimbóluma, és azt gondolom, hogy az, ahogy a nőkkel bánik, akár kezdve azzal, hogy az isztambuli egyezményt nem ratifikálja, nem hajlandó, az, ahogy a volt igazságügyminiszter Varga Judit beszélt a nőkről, meg a alkalmazott nőkről, meg a nők helyzetéről, hogy ők...
Hát vagy ahogy a miniszterelnök nyilatkozik.
Hogy a miniszterelnök nyilatkozik a nőkről.
Én ugyanígy megvédtem Magyar Pétert akkor, amikor azt mondják, hogy na ezek a tiszások. Na meg ez a Magyar Péter. Amikor volt az a bizonyos bulija, amikor telefon dobott a Dunába, amikor a lányok lába között. Ugyanezt csinálta a propaganda, sajtó, a kormányoldali, és ugyanez volt Varga Judit nyilatkozata után, ugyanígy beszélnek róla a lehallgatás kapcsán, az összes balit, hogy bemegy egy EP képviselőként egy buliba, és elmegy a kábítószeremet, és nem fordul ki az ajtón, és egy olyan nővel fekszik össze, aki előtte meg. Csak azért mondom, hogy én ezt a kettőt külön választanám. És ne olvassuk rá arra, hogy mondjuk a Tiszát ő hogy működteti. Vagy neki milyen elképzelései vannak az országról, vagy milyen miniszterelnök lesz. Mert én ebben nem hiszek, és ebben a játékban én egyetlen alkalommal sem megyek bele, hogy na, a feleségét is lehallgatta, akkor majd mi majd a pártársait is lefogja a hatalomra kerülni. Nem, basszus. Nem, ott egy új fejezet kezdődik majd. És nem ossuk már össze a két esetet, könyörgöm.
De ez akkor lenne igaz, hogyha az lenne a történet, hogy az alpolgármester otthon megverte a feleségét, ami egy borzasztó nagy tragédia, de hogyha nem lenne benne ez a szál, hogy ő egyébként akkor ajánl neki az önkormányzatban valamiféle munkát, hogyha szexuális szolgáltatást nyújt cserébe, hogyha nem lenne ott benne ez a szál.
De ezt, hogy egyébként, ezt már tudjuk, hogy akkor ez így történt.
Igen, ezt tudjuk.
Ezt a nő mondta.
Hát igen, ezt a nő mondta, én neki elhiszem, ezt nézzétek el, nekem az elfogultságot ilyen szempontból vállalom, de ezt ő mondta, így van. Ha nem lenne ott benne ez a sztori, hogy egyébként mind a polgármester, mind az önkormányzat, mind a Fidesz ellöki magától ezt az ügyet, és nem vállalják a felelősséget a saját emberükért, ez az egész szerintem teljesen megfeleltethető azzal, ahogy a rendszer egyébként bánik a nőkkel, és ilyen szempontból, bár elsőre egyébként megvalom, én is felúztam a szemöldökömet Noárnak ezen a posztján, de aztán végig gondolva azt kellett, hogy mondjam, hogy nem, ez valójában kis magyar valóság, kis magyar abszurd leképeződése a Kolbásztöltő Fesztiválon az egész rendszer hozzáállásának.
Hát meg az, hogy a fideszes alpolgármester azt gondolja, hogy ezt megteheti. Tehát, hogy igen. Ott az ő kis Szentmártonkártai feudumában ő a király, és hogyha kell, akkor ő oda is csap a pallos jogával igen. Élve, ő oda is csap egy nőnek, akinek nem tetszik a szövege. Hogy ő ezt megteheti. Ez egész rendszerből lezárad, és amit a nőkről mondott, az meg úgy van. Hát nézd már meg, hogy Orbán Viktor hogyan nyilatkozik a nőkről, hogy a nők nem valók a politikába, hogy egy kivétel volt a Cunyiné, az se bírta a politikai turbulenciák,
ha ő lett volna a Varga Judit férje,
hogy ennek csinál belőle. Hogy ennek minden pórusából ennek a rendszernek az árad, hogy a nők másodrendű állampolgárai igen. Ennek az országnak, pedig ezen azt hiszem, hogy talán egy 100 éve már túl vagyunk.
Igen, csak... Mindig ott van ennek a lehetősége, hogy mi van, ha ez az egész sztori ettől függetlenül is ugyanígy bekövetkezett volna, és ez egy helyi ügy, ez egy magánügy, és nem lehet következtetni belőle a rendszernek a romlottságára. Az isztambuli egyezmény kapcsán, Orbán Viktor megnyilatkozásai kapcsán én magam is minden helyzetben elmondom azt, hogy a nők és nagyobb védelem és több jog és mérővel a mellett vagyok. De amikor úgy érzem, hogy egy adott sztoriból már egy egész rendszerre vonatkoztatható politikai terméket gyártunk, amikor mondjuk ebben a nő is részt vett, hiszen a saját posztjában írta, hogy a NER-nek lecsapott a, nem tudom, a vasökle, vagy nem tudom már, hogy fogalmazott. Szóval én itt mértéktartást kérek mindenkitől, mert az a baj, hogy itt ebben a közéletben rendszeresen csináljuk ezt, hogy történik valami, mondjuk történik egy Aston Martinos baleset, és rögtön jövünk, hogy már pedig ő fideszes volt, és hogy a Fidesz így működik. Nem, ott történt egy tragédia. Itt is egy tragédia történt. Lehet, hogy javíthatatlan tragédia történt. És mi meg jövünk, és politikai terméket gyártunk belőle is. Molnár Áronnak a tevékenységére én ezért vagyok különösen háklis, mert ezt látom rajta, hogy ő mindenből politikai terméket kíván legyártani, és ráadásul főként üzleti okokból.
Wow. Milyen üzleti okai vannak a Noárnak?
Hát mondjuk merchandising, hogy népszerűbb legyen a közösségi médiában, és a saját filmjét adott esetben megfuttathassa, vagy most éppen politikai támadás alatt áll az ő filmjének a forgalmazása, ezért menjetek el minél többen, és vásároljatok ilyen Kner feliratú pólókat.
Szerintem fontos, hogy ne bagatelizáljuk el, és hogy kimondjuk, hogy ez túlmutat ez az ügy azon, hogy ez egy sima 8 napon túlgyógyuló.
Mindegy, az ő közéleti tevékenységét én kontraproduktívnak gondolom, mert nagyon sok hasznosan működő, gondolkodó ellenzéki van, értelmiségi, én őt nem tartom.
Te is cringe-elsz a Noárra, hogy Krúbit idézzük.
Na jó, ez volt a provokatőr, köszönöm szépen, próbáltalak provokálni titeket, de kizökkenthetetlen erők vagytok ott belül, látom, a zen és a szamuráj erő az.
Hát csak összefogtunk ellened.
Jól csináltatok. Erről szól ez a műsor. Köszönöm szépen, ez volt tehát a provokatőr, jövünk holnap is, viszontlátásra.
Viszlát.